Brázágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezető elemzője a beszélgetésünk során egyszer már felhívta a figyelmet arra, hogy október 3-a után nagyon hosszú ideig se választás, se egyéb népszavazás nem lesz, tehát lehet kormányozni. A kormány politikájában, személyi összetételében, tartalmában, irányában vár-e valami változást pusztán attól, hogy megnyílik a szabad munkapályája?
Más lesz a helyzet a választás után, mert más lesz napirenden. Ilyen értelemben biztosan lesz egyfajta változás, hiszen a költségvetési törvényt kell elfogadni. Ha tetszik, az Orbán kormány első költségvetési törvényét kell elfogadni. Ennek a kétharmados többségnek először kell a mostani tudásunk szerint viszonylag szűk keretek között meghatározni, hogy hol vannak a prioritások, mire, milyen módon mennyit lehet költeni. Tehát az a vita típus az más lesz, mint a április-május óta eltelt időszak vita típusai, akkor ugye kettő hangsúlyos elem volt, alapvetően szimbolikus törvények születtek, kettős állampolgárság bevezetése, nemzeti összefogás rendezése, a nemzeti centrum meghirdetése, illetve gazdaságpolitikai döntések, stratégiai döntések, új Széchenyi terv és a 29 pontos gazdasági akcióterv. Ehhez képest mondom azt, hogy más lesz az, amikor egy elosztási konfliktust kell kezelni. Erre megvannak, ki vannak építve, azt gondolom, a rendszerek. A 8 minisztérium kicsit erről is szól. A határozottabb, hatékonyabb államvezetés erről is szól, hogy ne legyenek például tárcaközi vetékedések a pénzekért, hanem egy ilyen szorosabbra fogott csúcsos államszervezetben könnyebb ezt az elosztási konfliktust is levezényelni.
Na, ennek ellenére ez egy nehéz dolog. Orbán Viktor meg rányomja a pecsétet.
Hát annyira azért biztosan nem egyszerű, különben nem mondanák azt az elemzők, hogy azért ez egy izgalmas időszak lesz. Miniszterek itt is vannak, mondjuk a belügy, a honvédelem és hasonló tárcáknak meg kell küzdeni a forrásokért, de az biztos, hogy egy sokkal hatékonyabb szervezetet, vagy egy sokkal hatékonyabb döntéshozatal teszt lehetővé az, hogy csak 8 minisztérium van. És az is egészen biztos, hogy meg lesz a költségvetés, de a részletekről megállapodni azért nem lesz egy egyszerű folyamat. Tehát ilyen értelemben biztosan október után, október 15-én fogja tárgyalni a kormány a költségvetési tervet, október 30-áig kell beterjeszteni. Ilyen értelemben ez egy más időszak lesz. Sőt, emellett párhuzamosan a nemzetközi porondon lesz egy nagyon fontos döntés, ami az IMF-fel való tárgyalásokat is új színbe helyezheti. Orbán Viktor ezt már korábban is jelezte, az Európai Tanács október végén fog ülésezni, és akkor fogják eldönteni, hogy az egyes tagállamok felmentést kapnak-e a szigorú deficit célok alól. Ugye Magyarország azt nehezményezi, hogy a többi tagállamnak egészen komoly deficit célokat hagy jóvá az Európai Bizottság, Magyarországnal szemben pedig elvárja a 2,9%-os hiányt jövőre. Ha olyan döntés születik, amivel mondjuk egy 0,5 százalékponttal, 1 százalékponttal tud növekedni a költségvetési hiány, teljesen teoretikusan beszélek, tehát nem állítom, hogy ez a döntés születik, de ha mégis Magyarországnak sikerül elmagyarázni, hogy neki szüksége van forrásokra azért, hogy egy új gazdaságpolitikát folytasson, és ezért ezt a nagyon szigorú, az előző kormány által bevállalt költségvetési hiányt szeretné módosítani, és az IMF-fel ellentétben ezt az Európai Unió döntéshozatala elfogadja, az Európai Tanács döntése elfogadja, akkor ugye nagyon komoly új forrásokhoz juthat Magyarország. 1 százalékpontnyi különbség 250 milliárd forintot jelent, amit talán így hétköznapi emberként is sejthető, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok pénz.
Hogy látja a kormányzás iránya, a gazdaságpolitika eddig sejtetett, de nem minden részletében kifejtett iránya, az változik, vagy marad?
Szerintem minden jel arra mutat, hogy változatlan lesz. Már csak azért is, mert ha bármiféle hajtűkanyar bekövetkezne, akkor rögtön az ellenzék megtalálná a fogást a kormányon, és azt mondaná, hogy nem ezt ígérték, hitelességi deficit alakult ki, és ott lennénk, ahol évekkel ezelőtt voltunk, amikor a Fidesz bírálta a szocialista kormányt. Tehát én azt gondolom, és az elmúlt hónapok ezt támasztják alá, hogy az Orbán kormány tanult abból, hogy hiteles társadalmi hitelesség, támogatottság nélkül hiába a parlamenti matematikai fölény, nem lehet az országot kormányozni, nem lehet komoly intézkedéseket bevezetni, nevezzük ezeket reformoknak, átalakításnak, bármi. Szükséges az, hogy egy sikeres kormányzáshoz, szükséges az, hogy meglegyen a alapvető társadalmi támogatottság.
Hogy látja ön szerint, mire épül a Fidesz kormány társadalmi támogatottsága most?
talán a legfontosabb alapérzés az, hogy egészen más, hogy történnek a dolgok, mint az elmúlt években. Az elmúlt években egy nagyon komoly várakozás alakult ki. Az én meglátásom szerint nem szociális juttatások irányába szólt ez a várakozás, hanem sokkal inkább egy hatékony országirányítást, és ennek kapcsán a gazdasági növekedés megindítását, munkahelyteremtéseket vártak az emberek. Ez az elvárás még most is megvan, de a hírek a kormány szándékai szerint is arról szólnak, hogy az a várakozás, ami az elmúlt években ott élt az emberekben, az teljesítve legyen, tehát gazdasági növekedés érdekében történjenek lépések, és az állami irányítás sokkal hatékonyabb legyen.
Képes egy kormány a mostani gazdasági helyzetben kielégíteni ezeket az elvárásokat? Egyáltalán tudja valaki, hogy melyek ezek az elvárások, vagy végig kéne kérdezni 5-6 millió embert, amire csak politikusok képesek Magyarországon?
Itt szerintem nem a embertársak mindennapi vágyait kell összegyűjteni, hanem egészen biztos mindenfajta kutatás, közvéleménykutatás mutatja, amikor arra kérdeznek rá a közvéleménykutatók, hogy mi a legfontosabb teendő, vagy melyek a legfontosabbak, válassza ki egy listából például, hogy mit tart ön prioritásnak, akkor nagyon egy irányba mutat a közvélemény, és a munkahelyteremtést, a gazdasági növekedés beindítását várják leginkább az emberek. Mindenkinek van ezer más baja is, meg ezer más elképzelése, hogy mi lenne még fontos, és szakpolitikák szintjén természetesen egyéb ötletek is vannak, de a fő csapás irány az az, hogy az ország vezetése azért dolgozzon, hogy a gazdaság elkezdjen növekedni, a munkahelyek pedig jöjjenek létre. Nem véletlenül választotta a Fidesz már a kampányában is azt az üzenetet, hogy 10 év alatt 1 millió munkahelyet fog létrehozni, és olyan sokszor ismételte ezt, hogy ez nagyon sok emberhez.
1 milliót mondta, és utána finomította azzal, hogy 10 év alatt. Ha jól emlékszem.
Én úgy emlékszem, hogy már az elején is mondták a 10 milliót, de mindegy. Lényegében mindegy. Akkor ha így volt, ahogy ön emlékszik, akkor finomítottak az üzeneten. Biztos, hogy nem lehet ezt egyik pillanatról a másikra létrehozni. Ez egy nagyon komoly társadalmi változás. A munka kultúrájának, fogalmának egy kicsit a átalakítása is. Ami szerintem inkább egy fontosabb finomítás volt, vagy egyértelmű vététel a Fidesz üzeneteiben, hogy ezt nem az állam fogja létrehozni, hanem a gazdasági növekedés által azt akarják elősegíteni, hogy a magánvállalkozások teremtsék meg ezeket a munkahelyeket. Tehát ez nem közmunkaprogram, ez nem az állami hivatalok felduzzasztása a munkát kereső embereknek állást juttatva, hanem a gazdasági növekedés eredménye.
Nem követett el a Fidesz? Egyetlen hívát sem. Mert a közvéleménykutatási adatok azt mutatják, hogy bizony nem.
Ha minél közelebbről nézi az ember mondjuk a bőrét, annál sok több furcsaságot vél felfedezni. Ezt én azt gondolom, hogy úgy van, hogy minél közelebbről látja az ember, természetesen annál több olyan dolgot tud felfedezni, amit máshogyan kellett volna csinálni, de ennek ellenére a társadalmi választói érzékelésben nem követett el ilyen hibát, amiért megbüntették volna a választók. A teljes egész összképe a kormányzásnak az nagyon sikeres. Egyetlen egy közvéleménykutató sem tudott eddig kimutatni olyan társadalmi csoportot, ami mondjuk hátat fordított volna, mondjuk idősek, fiatalok, városiak, vidékiek, semmi ilyesmi üzenet nem hangzott el, mert egyértelmű a társadalmi támogatottsága. És ebbe a társadalmi támogatottságban az is benne van szerintem, hogy egy-egy hibát, különösen ha kijavítja a kormány, elviselnek a választók. Mert kicsit messzire vezet, de az elmúlt években ugye az is egy nagy hiba volt, vagy az is a választói elégedetlenség egyik alapja volt, hogy hiába voltak hibák, hiába voltak bűnök, arra nem érkezett reakció, nem javította ki a hibáit a kormány, és most az az elvárás, hogyha van ilyen, akkor legyen annak reakciója, legyen annak következménye.
Uh-huh. Rövid ideje kormányoznak, eredményt ez alatt fel tudtak valamit mutatni? A kormány. Hát, azon kívül, hogy nagyon népszerűek.
Én már előbb mondtam, hogy szerintem 2 olyan hangsúlyos dolog van. Rengeteg törvény született, tehát ha ilyen értelemben...
Az nem feltétlenül eredmény a törvény.
Igen, de a munkának van látszata, akkor így fogalmazok. Ami eredmény, ami valószínűleg a választói támogatottság konzerválásához hozzájárul, az a általán már említett szimbolikus és gazdaságpolitikai döntéshozata. Ez volt a két legfontosabb üzenete az elmúlt 100 napnak.
Igazából olyan eredményre gondolok, amelyek az elemző szemszögéből is megállják a helyüket. Valamilyen olyan reformszót direkt nem használom, valamilyen olyan lépés, ami az ország gazdasági növekedését a jövőben biztosan megalapozza, vagy társadalmi csoportokat méltán hoz jobb helyzetbe.
Erre általában 100 nap valóban kevés, hogy valódi, komoly, én kimerem mondani, reformlépések legyenek, de én azt gondolom, az új Széchenyi terv túl minden politikai kommunikációs használn és a márkanév bevezetettségén, az új Széchenyi terv lényege a gazdasági növekedés elősegítése, és legalábbis a hír olvasók számára a Széchenyi tervhez az a emlék kötődik, hogy 2001-2002 táján ez az valóban a gazdasági növekedést elősegítő program volt.
Árnyalják ezt olyan hírek is, hogy nem feltétlenül azokhoz jutott el, akiknek ezt annak idején eredetileg szánták, szóval színes a kép.
Színes a kép, van bírálat. Ez a Széchenyi terv ráadásul más lesz, mint az a Széchenyi terv volt, csak a márkanév azonos. Már csak azért is más lesz, mert itt uniós forrásokat fogunk használni. Akkor még csak korlátozott mértékben tudott az ország uniós forrásokat igénybe venni. Viszont 100 nap alatt nem lehet Széchenyi tervet bevezetni. Most ugye a konzultációs fázis van. Ha jól emlékszem, szeptember közepéig várják a gazdasági munkaadói véleményeket, és január közepén fogják csak elindítani ezt az új Széchenyi tervet, de ez mindenképpen a gazdasági növekedés irányába mutat. Ha végigvesszük a szakpolitikákat, mindenhol vannak ehhez hasonló eredmények. A belügyminisztérium táján a rendőrség látványos megerősítése a közbiztonsággal kapcsolatos negatív hírek ellenére, ez erről is nagyon sok hír szólt.
A belügyminisztérium, ez a rendőrség látványos megerősítésének nem azt kellene eredményezni, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos hírek is javulnak. A belügyminiszter mindig azt szokta mondani, hogy másodjára azt mondta, hogy 2 hét alatt nem lehet csodát tenni. Elsőre azt mondta a miniszterelnök, hogy 2 hét alatt teszünk rendet, azóta sok idő eltelt.
Na, jól emlékszem, ez a 2 hét annyira híres kijelentés volt, hogy utána a sajtószámon is kérte, és valóban valahol a Borsodaba üzemfém egyében azt mondták az emberek, hogy több rendőrt látnak azóta. Tehát túl ezen a rendőrség megerősítése alatt azt értem, hogy nagyon látványos volt a rendőrség kiemelt támogatása az új kormány részéről, és az az elvárás, hogy a közbiztonsághoz hozzájáruljanak, de azért azt most szögezzük le, hogy a közbiztonságban kapcsolatos negatív hírek a jövőben is lesznek. Bűncselekmények fognak történni. Ha nem lennének, akkor nem a rendőrséget...
Élnénk, ott nincs bűncselek.
Meg akkor a rendőrséget gyengíteni lehetne, Linnár Bélával fel lehetne oszlatni, hogy a honvédséget akarta, gondolván, hogy már nem lesz háború. A külpolitikában is nagyon komoly előrelépések voltak. Egy egészen új külpolitika kezd kibontakozni. Közép-európai együttműködés, lengyel, magyar, román érdekközösség és a többi közép-európai állam becsatornázása, új lendület a visegrádi négyek együttműködésében.
Ezek nem szerintem... csak vágyok? És a magyar elképzelés?
Hát,
konkrét,
ezek egészen konkrét, mondok 2 egészen konkrét dolgot. Az egyik a magánnyugdíjpénztárak, vagy a nyugdíjreforma kapcsolatos lépések, a Európai Unióban közös fellépés, a másik meg a földmoratóriummal kapcsolatos közös fellépés. Ezek szerintem nagyon komoly eredmények, és...
De még nem dőlt el egyik sem.
Egyik sem dőlt el, de legalábbis van egy az elmúlt évekhez képest szokatlan együttműködés ebben a régióban. Talán legutoljára 2005-ben volt ilyen, amikor a 7 éves keretköltségvetésről tárgyaltunk, de akkor végül is sikerült még a nyugat-európai államoknak felszalámizni Közép-Európát. Majd most meglátjuk, hogy sikerül egységesen Közép-Európában működni, de a kormány szándéka nagyon egyértelmű, és ennek vannak látványos eredményei.
Miért nem talált az ellenzék egyik pártja sem fogást a kormányon? Gondolom a különböző ellenzéki pártok különböző okokból nem. Kezdjük a szocialistákkal, mint létszámon a legnagyobbal. Miért nem találtak fogást?
Már beszéltünk róla, hogy ott azért belső feszültségek is vannak, tehát nem sikerült a saját soraikat sem rendezni, ami egy alapfeltétele annak, hogy összefogottan tudjanak fellépni a kormányon.
De tudatlanos politikusok ülnek a parlamenti frakcióba, hát ők valószínűleg kívülből ki tudnának rázni egy ütős kormánykritikát, ellenzékben ráadásul szabadabb a politikus szája.
Ez így igaz. Ennek vannak lenyomatai is, hogy az ellenzékben szabadabb az egy politikus. Ez így igaz. Szóval én azt gondolom, hogy a rutin önmagában nem bizonyos értelemben segítség, bizonyos értelemben viszont békjó is, mert pláne egy olyan párt esetében, ami 8 év után vesztette el a kormányrudat, nagyon nehéz megszokni az ellenzéki pozíciót. Egy sokkal kisebb apparátust jelent ez a szocialista párt, ugye megharmadolódott a választás kapcsán. Ott nagyon komoly szervezeti feszültségek is lehetnek ebből adódóan. Számos munkahely megszűnt, szolgálati autó megszűnt, és így tovább, és így tovább. De ezek csak apróságok. Az igazi lényeg az az, hogy az, amit a szocialista párt kettő fő üzenetet választott kormánykritikának, az egyik az a demokrácia felszámolása, a másik pedig a semmittevés volt, ezt nyáron hallhattuk sokat a szocialista pártól. Ezek szerintem nem voltak igazán sikeresek. Első körben nem volt sikeres a demokrácia felszámolása, mint kritika, mert ezzel lehet, hogy a saját szavazóikat meg tudják szólítani, de a kormány pártra, illetve a nem a szocialista pártra szavazók, azok változást akartak, és azért az elmúlt hónapoknak a legfontosabb üzenete az volt minden téren, hogy itt változás következik be, legyen szó szakpolitikákról, vagy legyen szó egy elit cseréről, ami bekövetkezett. Ezt a szocialista párt bírálta, de inkább tűnt úgy, hogy félti a saját egzisztenciáját, mintsem, hogy egy valós problémára hívja fel a figyelmet.
De vagy miért nem érzékenyek a Fidesz szavazói? Mert láthatóan nem érzékenyek arra, hogyha a Fidesz következetes munkával kiiktatja saját fékjeit és ellensúlyait mindenhonnan, ahonnan csak lehet. Miért nem érdekli ez a Fidesz szavazóit?
Hát én azért az állításra vitatkoznék. Más a helyzet, mint ha az ellenzéki pártokhoz közel álló emberek ülnének fontos közjogi méltóságokban, ez közjogi pozíciókban, ez tény. De szerintem még korai azt kijelenteni, hogy felszámolta a Fidesz a fékeket. Ezt az idő fogja eldönteni, hogy az Alkotmánybíróság például milyen szerepet tölt be.
Alkotmánybíróságot a parlament választja.
Az alkotmánybírákat a parlament választja, de 9 évre választja meg őket, ami igen hosszú idő ahhoz, hogy kicsit függetlenjen a testület. Ráadásul nem egészen biztos, hogy a fék az azt jelenti, hogy állandó konfliktusban van a kormánnyal, tehát most már nem az alkotmánybíróságról beszélek, hanem mondjuk a köztársasági elnöki hivatal szerepéről. Az elmúlt időszakban, amikor nem a kormánypártokhoz, tehát nem a szocialista párthoz közel álló elnök volt, hanem egy társbérlet a Sándor palotában és a miniszterelnök hivatalban, akkor természetes volt a konfliktus kettőik között. De van az úgy, hogy nem társbérlet van, hanem ugyanaz a párt egyik képviselője vagy korábbi tisztségviselője tölti be a pozíciót, a köztársasági elnöki pozíciót, és akkor kevesebb konfliktus van látványosan a nyilvánosságban a két hivatal között, de ettől még egyfajta befolyásoló erő, a minőségi törvényhozást elősegítő szerepe igenis lehet a köztársasági elnöki hivatalnak.
Sólyom László után Schmidt-nálnak olyan minőségi törvényalkotást befolyásoló szerepet kell most tulajdonítanunk, amely hatékony lehet?
Nem, más a két szerep, ez mondjuk a realitás érzéken van, tehát azt nem gondolom, hogy de a kijelentések és a szerepfelfogása is egészen más Schmidt Pálnak, de ettől még ne gondoljuk azt, hogy az a hivatal, ami elősegíti azt, hogy Schmidt Pál ellássa kézjegyével a törvényeket, az semmit nem tesz.
De nyilván a szakértők ott is
megvan. Van egy háttéregyeztetés, és ilyen értelemben a társbérlet és a látványos konfliktusok nélkül igenis a háttérben zajlik egyfajta segítő szerep a Sándor palotából egészen biztos a törvényhozás irányába. Csak ezt mondom még egyszer, nem az a kerete, hogy a kettő hivatal között feszültség van és ellenségeskedés, hanem ez lehet egy hatékonyságnövelő eszköz is.
Én nem azt mondtam, hogy ez rossz vagy hiba a kormány részéről, hogy ezt teszi a politikai racionalitását, azt én kész vagyok tökéletesen belátni, de akkor ebben a szférában nem igaz, hogy nem árt, hogyha valamit több szemszögből, több oldalról nézünk, hát ha abból egy jobb jön ki.
De pont ezt mondtam, hogy ez történik ez szerintem. Történik? Ha felszámolták volna, most egészen meredek dolgot mondom, felszámolták volna a köztársasági elnöki hivatalt, mondván, hogy hát a parlament elnöke is aláírhatja a törvényeket, és kész, akkor azt mondom, hogy a hatalmi ágak felszámolása történik, és a fékeket, egyensúlyi elemeket kiiktatják a rendszerből. De a köztársasági elnöki hivatal megmarad. Más szerep felfogása van az elnöknek, de ettől még neki kell ellátni a kézjegyével a törvényeket, és apparátusa van arra, hogy a törvényeket áttanulmányozzák. Ebből szükségszerűen lesz egyfajta fékszerep. Nem számolták fel a fékeket a rendszerbe, csak átalakult ezeknek a jelentősége. Azt is ki lehet jelenteni, hogy a hatékony kormányzást szolgálta ez az átalakulás.
Ezt indítatom, sokkal hatékonyabb úgy kormányozni, hogyha nem kell állandóan vitatkozni.
Igen, de nem igaz az, hogy semmifajta funkciója ne lenne a rendszerbe a köztársasági elnöknek.
Miért nem találtak fogást a kormányon olyan pártok sem, mint a Jobbik és az LMP, amelyik rendszer korrekciós, rendszer tagadó pártként indult? Nekik elég lett volna hangos kormány, nem?
Bizonyos értelemben az is sokat segít a politikában, ha az ember hangos, bár hangosan is lehet butaságokat mondani. A kettő pártot válasszuk külön. A Jobbik esetében egy nagyon komoly belső feszültség adódik abból, hogy egy valóban az egész politikai berendezkedést, akár parlamentarizmust is tagadó pártnak kell jelenleg a parlamentáris rendszerben a kevésbé kedvező pozícióban ülni, az az ellenzéki pozícióba. Nagyon kevés eszköze van.
Kétharmaddal szemben megoldhatatlan feladatot vállalt.
Így igaz. És ez egy nagyon komoly feszültség a párton belül. Van egy nagyon komoly rész, ami kimaradt a parlamentből. Van egy 47 fős frakció, ami viszont semmit nem tud elérni a parlamentben. És már korábban is megvolt ez a véleménykülönbség a párton belül a parlament megítélését illetően, de ez a jelenlegi helyzet, hogy egy kis frakció nem tud semmit elérni a parlamentbe, ezt a véleménykülönbséget fölnagyíthatja, és a törésvonallá változtathatja a párton belül.
A radikális tábor szavazóit a Jobbik szakpolitikája nem tudná kielégíteni, még a MIEP idején láttuk, hogy voltak képviselők, akik erős szakpolitikát vittek, és az ő hangjuk hallatszott, és Jobbik ilyenre nem törekszik?
A fogalmak kapcsán elég komoly véleménykülönbség van. Mi a Nézőpont Intézetben arról szoktunk beszélni, hogy vannak szélsőségesek és radikálisok a Jobbikon belül. Uh-huh. Szélsőségesek azok, akik inkább tagadják a parlamentáris rendszert, és
a kirángatók,
a gárda betiltó ítélet ellenére is a gárdához ragaszkodók, és vannak a radikálisok, akik a törvényhozáson belül gondolják, hogy képviselik a Jobbik politikáját, és törvényjavaslatokat nyújtanak be. Ebből a kettőségből az következik, hogy a radikálisok, akik a parlamenti úton akarják képviselni a politikát, a szélsőségeseket nem tudják kielégíteni. Tehát ez csak az egyik szárnya, úgymond a Jobbiknak. Azok a politikusok, mondjuk Pősze Lajos, aki ugye már bele is bukott abba, hogy a párton belül radikálisként bírálta.
Nem bukott bele, hát képviselő, csak nem frakcióvezető helyettes.
Így igaz, ennél is nagyobbat bukhatott volna. Ne feledjük, hogy a Jobbik képviselőit feleskedte volna Gábor arra, hogy a Jobbik elnökségének kétharmados döntése esetén le kell mondaniuk a mandátumról.
Ez mondjuk lehet, hogy később jól jön.
Később még lehet, hogy jól fog jönni, de erre nem kárhoztatták Pősze Lajos, de ő volt az első azért a Jobbikban, akit leváltottak, aki megbukott a frakción belül.
Az LMP miért nem tudott fogást találni a kormányon? Ők egy ilyen erős emberi jogi, jogászi vonalat próbáltak vinni a Fidesszel szemben, láthatóan visszhang nélkül. Nem sok visszhanggal.
Én azt gondolom, hogy a reflektorfény az egyelőre még a kormányzati teljesítményre irányult. A következő 3,5 évben majd eldől, hogy ez a fajta kritika képes lesz arra, hogy az LMP megerősödjön és fogást találjon a kormányon. Ráadásul az LMP-nek meg kellett küzdenie egyrészt a saját szervezetéről már beszéltünk, a saját identitását ki kellett alakítania, hogy ez most milyen párt is. Egyelőre ez a kérdés még nem dőlt el. Megvizsgáltuk az LMP parlamenti beadványait, és bár magát ökopártként definiálja néhány politikus, ezt mondja magáról a LMP színeiben, valójában az LMP a parlamentben semmi, vagy alig-alig terjesztett be zöld javaslatokat, tehát a parlamenti munka alapján nem is ökopárt. És a harmadik nagy kihívás, ami lekötötte az LMP forrásait, energiáit, az az MSZP-vel való küzdelem. Ugye ne felejtsük el, itt a nyár folyamán hosszú adókapok volt arról, hogy lesz-e közös baloldali jelölt, lesz-e közös főpolgármester jelölt.
Futás az MSZP elől, hogy össze ne mossák őket.
Összességében ez volt, de az MSZP azért hosszan ezt napirenden tudta tartani, ezt a témát, és az LMP is hiába cáfolta, nem tudott egyértelműen ezekből a kezekből elmenekülni. Az augusztus elejéig tartott, azt hiszem, amikor végső döntés született, hogy nem indítanak közös jelöltet. Ez tehát nem kedvezett az LMP-nek arra, hogy minden energiáját egy biztos pozícióból a kormány ellen irányítsa, de én október 3-a után erre még bőven látok lehetőséget.
Mert most sem volt nézőpont intézet. Köszönöm szépen.
Köszönöm.